Jó napot kívánok! Üdvözlöm a másodéves BSC folyamot. A mai órán az élelmiszer analitikának egy olyan területét fogom elmondani, ami azért is érdekes, mert a tanszékünk kutatási területével egybeesik, és hát része az önök oktatási tananyagának, valahol az elválasztás technika és az elem analitika között félúton, vagy lehet, hogy annál egy kicsit tovább is. A technikát speciációs analitikának hívják, és tulajdonképpen, ha visszamegyünk a Bunseni spektroszkópiához, amit 1860-as évek közepén fejlesztett ki Bunsen, ahol teljes analitikát dolgozott ki, ahhoz képest egy egészen más filozófiát jelent a speciáció. A Bunseni elképzelés 100 évig úgy élt az analitikusok életében, hogy a teljes mintát meg kell mérni, fogni kell a mintát, meghatározni az összelem koncentrációját, mennyi benne a vas, a kalcium, a toxikus és nem toxikus elemek, és ezt úgy érték el, hogy az egész mintát fogták, elhamvasztották vagy elroncsolták, és a kapott mérés technikának a jele arányos volt a koncentrációval. Ez volt az a technika, ami közel 100 éven át vívott, és ma is nyilvánvalóan fontos analitika. Arról szólt, hogy a mintát előkészítették, valamiféle műszeres analitikával megmérték, és az adatokat kiértékelték. Az élelmiszer analitika egy nagyon bonyolult tudomány, mivel a minta nagyon bonyolult, és ahol az elemeknek sokféle jelentése van. Hogyha csak arra gondolnak, hogy a vas a bor mintákban egyáltalán nem mindegy, hogy vas 2 vagy vas 3 formában van jelen, az egyik bortörést okoz, a másik nem. Vagy a cink a söranalitikában, sörtechnológiában egyáltalán nem mindegy, hogy szerves vagy szervetlen formában van jelen, az egyik elősegíti az erjesztési folyamatokat, a másik gátolja. A krómról majd fogok mesélni még máma, a króm 3, króm 6, két teljesen antagonisztikus elem. A kálcium egyáltalán nem mindegy, hogy a tejmintákban alfa vagy béta kazein formában van benne, hisz a felvehetőséget nagy mértékben befolyásolja, és a mai órán még beszélni fogok a higany és az on különböző szerves és szervetlen speciesz formáiról. A húsiparban, amelyben nagyon egyszerű a vas meghatározás, hogyha az összvasat akarod meghatározni, azonban abban a pillanatban, amikor kíváncsi vagy az oldhatatlan vasra és az oldható vasra, akkor kiderül, hogy a benne lévő vasnak egy jelentős része ilyen vagy olyan formában van benne, és amikor az oldható vasakat elkezded megelemezni, kiderül, hogy nagyon sokféle formában is lehet a vas, és ezeknek különböző a biológiai, kémiai és táplálkozás technikai szerepe. Mindenki hallott már az arzénről, vagy a higanyról, amelyeket óvó toxikus elemeknek szokták nevezni, de senki nem gondolja azt, hogy a csincsóró indiánok 4000 éves maszkjai, totemei, azoknak mi köze van az arzénmérgezéshez, vagy a Minamata kórnak, amelyik egy nagyon-nagyon súlyos betegség volt, és a mai napig is kutatják, mi köze van a higanyos hőmérőhöz. Mindjárt elmesélem. A módosulat analitika történelmi háttere valahol az 1950-es években nyúlik vissza, amikor is elkezdtek azon gondolkodni az élelmiszertechnológusok, hogy a létfontosságú elemeket, a nem mérgező elemeket, a kevésbé mérgező elemeket, a mérgező elemeket és a kiemelten mérgező elemeket mi is különbözteti meg egymástól, melyek azok a kémiai formák, amelyek befolyásolják a toxicitást, illetve a hasznosulást, mennyire függ ez a koncentrációtól, a módosulattól, és hogyan is hasznosulnak ezek az elemek. Ezeket úgy tudták megoldani, és ma is úgy oldjuk meg az ilyenfajta analitikai módszereket, hogy kapcsolt rendszereket használunk, össze kell kapcsolni azokat a múlt héten tanult kromatográfiás technikákat, a jövő héten tanulandó elemszelektív detektorokkal, úgyhogy közben valamiféle adatátvitelt kell a kettő között megoldanunk. Az elválasztás technikát úgy kell megoldanunk, hogy a mintát úgy készítjük elő, hogy a adott elemanalitikai technikák közé besuvackoljuk, benyomjuk az elválasztás technikákat, legyen az folyadék, gáz, gélelfó vagy egyéb elválasztás technika. Az első megoldásokat a tanszékünkön vagy 15 évvel ezelőtt próbáltuk kialakítani, amikor is egy nagy nyomású pumpát összekötöttünk egy atomfluoreszcens detektorral, és közé mindenféle bonyolult elválasztástechnikai eszközöket összeraktunk, oszlopokat, elválasztástechnikai oszlopokat fűtöttük, redukáltuk a mintákat, elválasztottuk a gázhalmaz állapotot és a folyékony komponenseket, és megmértük így a higany és arzén koncentrációkat. A rendszer így nézett ki valamikor, ma már tudjuk, hogy ennél korszerűbb rendszereket is lehet alkalmazni, azonban egy biztos, hogy a mintát már nem lehet teljesen elroncsolni, elhamvasztani, mert ha az egész mintát elroncsolod, akkor csak egyféle halmazállapotú, oxidációs állapotú mintát kapsz, fel kell oldani, ki kell találnod, hogy vizes oldást találsz, savas oldást találsz, enzimatikus bomlasztásokat találsz ki, vagy egyéb technikákat. Miért is fontos ez? Nézzük meg az arzént, ami mindenki számára egy toxikus elemnek tűnő komponens, azonban az arzén mérgezések, ami egy csúnya-csúnya mérgezés, ilyen Magyarországon sose fordult még elő, az elsősorban az LD értékek, tehát a kísérleti állatok 50%-ánál beálló halálos adag, dózis határozza meg, és látszik, hogy a szervetlen arzén vegyületek, az arzénhidrid, a nátrium-arzenit, nátrium-arzenát sokkal toxikusabb, mert sokkal kisebb mennyiség a kísérleti állatok 50%-ánál már halált okozott, mind a szerves arzén vegyületek, amelyekből viszonylag nagy dózisok is, gyakorlatilag nem nevezhetők toxikusnak, sőt, mi több, azt is mondhatnám, hogy ilyen 1200 körül van az aspirinnek az LD50 értéke, pedig hát az igazán nem nevezhető toxikus komponensnek. Hogy milyen fajta arzén vegyületek léteznek a természetben, hát egészen fantasztikusak. Vannak egészen bonyolult arzenocukrok, arzenofehérjék, nagyon-nagyon bonyolult vegyületek is léteznek, amelyeket mind el kell választanod egymástól, ahhoz, hogy megmérd a koncentrációjukat. A dolog nagyon régi. Kosztolányi, lassan 100 éve, 1909-ben több mint 100 éve azt mondta, hogy szeretem a táplálós gyilkos arzént, mert vézna arcunk tőle gömbölyül, abban az időben még az arzént használták robulálószerként, erősítőszerként, és éltető rózsás leheletére az élet és a halál len körül. Hogy miért élet? Mert a mai napig is hatalmas nagy irodalma van az arzén tartalmú rákellenes gyógyszereknek. Elég ugye a szalvarzánról beszélni, amelyik a szifiliszt meggátolta a 915-ös években, és gyakorlatilag megállította ezt a csúnya nemi betegséget, de a mai napig is nagyon sokféle olyan arzén tartalmú gyógyszert kutatnak, használnak, amelyek rákellenes gyógyszerek. Tehát nem nevezhető az arzén toxikusnak. Hogy lehet őket elválasztani? Ahogy múlt órán meséltem. Anioncserélő, kationcserélő kromatográfiával. Ez volt az első kromatogram, amit valaha is mértek a tanszékünkön. Sőt, Kelet-Európában ez volt az első arzén elválasztás, ahol a szervetlen és a szerves arzénformákat szét tudtuk választani. Ma már nagy hatékonyságú technikákkal a különböző arzenocukrokat is jól szét tudjuk választani, ha megfelelő technikákat alkalmazunk. Milyen fajta mintákból? Elsősorban azokból a mintákból, amelyek akkumulálják az arzént, ilyenek a tengeri élőlények, halak, rákok elsősorban, de a hétköznapi életben is találunk kalapos gombákat, amelyek arzénak akkumulálók, és hát a leggyakrabban a magyar közönség az ivóvízzel találkozik, amelyek Magyarországon jellemzően arzénszennyezettek, elsősorban az országnak a keleti részében, illetve délkeleti részében, aminek nem környezetszennyezés, hanem geológiai okai vannak, és viszonylag magas az arzén tartalom, és milliárdokat, sőt, 100 milliárdokat költ az ország az utolsó 20 évben arra, hogy arzénmentesítse az ivóvizet. Hogyan is lehet arzénmentesíteni az ivóvizet? Elsősorban úgy, hogy kiszűrjük a kiszűrhető arzén komponenseket a vízből. Ehhez látni kell azt, hogy tudni kell azt, hogy mennyiben az arzén 3 és az arzén 5, mert az arzén 5 az egy jól szűrhető komponens, viszonylag egyszerű szűrőtechnikákkal ki lehet szűrni, szemben az arzén 3-mal, ami nem szűrhető, olyan pici, meg nanoszűrős szűréses technika kell, hogy ki tudjuk szűrni, ami nagyon drága, ezért oxidálni kell az arzén-3-at arzén-5-té, hogy szűrni tudjuk az ilyenfajta komponenseket. Hogyan is néz ki ezek után egy valódi minta? Ezek dunai kagylók és békák, amelyekben megnéztük a tanszéken a különböző arzénvegyületeket, a szervetlen arzéntől kezdve egészen a nem toxikus arzenobeténig és a tioarzeno cukorvegyületekig, és ha megnézik, akkor jól látható, hogy bizony a toxikus arzénvegyületek aránya a nem toxikusokhoz képest nagyon pici, tehát gyakorlatilag szerencsések vagyunk, hogyha dunai békacombot akarunk vacsorázni, akkor viszonylag kevés szervetlen toxikus arzén fog a táplálékláncba bejutni, bocsánatot kérek. Ha már egy dunai harcsát nézünk, akkor egy ilyen dunai harcsa mintában is sokféle komponens meg lehet különböztetni, és hát nagyon jó pofa az a technika, hogy megméri az ember az összes arzén koncentrációját, és megméri a különböző arzenos specieseknek a koncentrációját, összeadja, és amikor ugyanaz az eredmény jön ki, akkor tudja már, hogy jó analitikai kémiát csinált, mert a két mennyiség, az anyag mérlegek kézbe vannak tartva. Amikor az ember elég elégedett a dunai harcsával, akkor tovább lapoz, és oda megy a dunai ponthoz, és rögtön kiderül, hogy minden eddigi tudása meghalt, abban a pillanatban, és minden eddigi mérése rossz lesz, mert az fog kiderülni, hogy az összarzén koncentrációk ilyen magasabb, a különböző speciesek, amiket azonosítottunk, pedig ilyen kicsik benne. Mi is történt a pontymintákkal, az előző mintákkal szemben? Az történt, hogy az arzén a zsírban van, és nem pedig a vízoldható frakciókban, teljesen nyilvánvalóan, és ezek után külön meg kell dolgoznunk a zsírban oldott arzén mennyiséget is, mert a vízoldható arzén nem egyszerűen mérhető. Hogy lehet ezeket a komponenseket szétválasztani? Nagyon bonyolult technikákkal. Erre tényleg nagyon bonyolult technikák vannak. Ez a tanszék egyik tömegspektrométere, ez egy triple quad tömegspektrométer, amiben három tömegspektrométer van tulajdonképpen egymás mögé elrejtve. Ezekkel fel tudjuk hasítani a különböző molekulákat, fragmentáljuk őket, megfelelő darabokra hasítjuk a molekulákat, szabályzott fragmentációt végzünk bennük, és a fragmentumok elemzésével tudunk már nagy pontosságú analitikát csinálni. Ez egy arzenocukornak a fragmentumai, amivel jól látható, hogy milyen darabokra vágtuk a cukrot, és így lehet már ezeket a speciesszeket jól szétválogatni. Ez már a két-két fragmentum által szétválasztott komponensek, és hát nagyon kis koncentráció határokkal, ha visszagondolnak, ppb-s koncentráció határokkal, tehát 10-12-es koncentráció határokkal tudunk dolgozni. A következő komponens, amiről mesélni szeretnék, a higany. A higanynak minden vegyülete toxikus, azonban tudni kell azt, hogy az elemi higany jóval kevésbé toxikus, mint a szerves higany vegyületek, szemben az arzén vegyületekkel. Az elemi higany alig-alig nevezhető keményen toxikusnak, szemben a szervesekkel, amik nagyon toxikusak. Milyen formákba fordul elő a higany a természetbe? Mindenféle létező formába elő tud fordulni. Az elemi higanytól egészen a nagyon bonyolult szerves vegyületekig. Ezek közül a metilezett higany vegyületek a legtoxikusabbak, az etilhigany, a dimetilhigany és a normál metilhigany. A toxicitás adatok is ezt bizonyítják, az LD50 értékek a legkisebbek ezeknél a szerves higanyvegyületeknél. Milyen a higany körforgása a természetben? A higany úgy forog körbe a természetben, hogy az illékony higanyvegyületek szép lassan akkumulálódnak a vízbe, de a vízben még csak a higanynak összesen a 3%-a környékén van az, ami metilezett higany, az összes többi szerves, szervetlen higany, majd a planktonok elkezdik metilezni, és szép lassan már 15-20%-a a higanynak metilezett formában van, átjut a növényevő halakba, azokat megeszik a ragadozó halak, és amikor mi ragadozó halak higanytartalmát kell, hogy megmérjük, azt találjuk, hogy a higanynak a 90-100%-a már metilezett formában van sajnos benne, tehát egyáltalán nem biztos, hogy nem mindegy, hogy ragadozó hal higanytartalmát mérjük, vagy nem ragadozóét. A halakban akár 16-onszor nagyobb lehet a metilhigany koncentráció, mint az ivóvízben. Mi is baj a higannyal, a metilhigannyal? Az a baj a metilhiganyjal, hogy amíg az emberi szervezet, a sejtek védekeznek a szervetlen higany ellen, és nem engedik át a sejtfalon a szervetlen higany vegyületeket, addig a metilhigany ellen nincs védelem, átjut a metilhigany a szervezetbe, nagyon különböző határértékekkel, nagyon toxikus felhalmozódással, nagyon hosszú kiürülési időkkel, és nagyon csúnya betegségeket tud okozni. Hogyan is mérjük? Ha visszagondolnak a múlt órán tanultakra, SPME-vel, szilárdfázisú mikroextrakcióval akkumuláljuk, utána gőzfázisban kifűtjük a kromatográfiával, és aztán egy pirolízis után egy megfelelő elemszelektív detektorral mérjük a higany koncentrációkat. Így néz ki egy igazi kromatogram, ahol a szervetlen higanyt jól el lehet választani a metil, az etil és a fenil higany formáktól, és hát sajnos, amikor a szervezetbe bejut, akkor ezt a csúnya Miyamata kort okozta, a Minamata öbölben lévő halászok kifogták a halat, a környező lakosság megette, és sajnos torszülött gyerekek születtek. A mai napig is a legcsúnyább betegségek egyik, ami a világon van, a placentán átjutó metilhigany mennyisége. A magyarországi halakban gyakorlatilag alig-alig van higany. Egy európai felmérés során néztük a higany mennyiségeket, és néztük a szerves higany tartalmat, és hát azt találtuk, hogy gyakorlatilag csak az afrikai harcsában, ami hát egy ragadozó annak számít, van jó mérhető mennyiségű higany, és hát sajnos az összes higanynak, ahogy mondtam, a nagyobb része metilhigany, tehát nagyon-nagyon pici a szervetlen higanytartalom, a nem toxikus higanytartalom, a nagyobb része sajnos toxikus, azonban ezek az értékek is jóval-jóval alacsonyabbak, mint a megengedett érték, tehát messze az előírt értékek alatt vannak. A króm, nem tudom, hogy valaki is látta a filmet, de azt gondolom, hogy Julia Roberts legjobb filmje talán, az Erin Brockovich, hogyha meg akarják nézni, még mindig el lehet kapni valahol, ami semmi másról nem szól, csak a króm 3 és a króm 6 formákról. Azt gondolom, hogy a legnépszerűbb valaha filmje volt, és hát aki igazán valódi, speciációs kalandtörténetet akar, az nézze meg a króm 3, króm 6 történetét. A króm 2 stabil oxidációs állapotba fordul elő a természetben, egymással teljesen ellentétes biológiai hatással. A króm 6 egy genotoxikus, karcinogén, aszmát okozó, nagyon-nagyon-nagyon toxikus formája a krómnak, szemben a króm 3, ami egy eszenciális mikroelem, a természetes glükószintézisnek és a lipid metabolizmusnak alapvető eleme, hogyha elmennek a boltokba, akkor ezerféle króm 3 tartalmú ivóvizet találnak, táplálékkiegészítőt találnak, mindenféle erősítőszereket találnak az izomnövelőszerek között, sőt, még a lovaknak is adnak króm tartalmú erősítőszereket. Hogyan mozog a króm? A króm 3 a környezetben mozog, annak megfelelően, hogy milyen oxidációs állapotban van jelen a természetben, és a függ a pH-tól, az oldott oxigén mennyiségétől, a komplex képzőktől, a szerves anyag mennyiségétől, az egyéb különböző oxidáló komponensektől, mind a két forma jelen lehet a természetben, mind a két formát meg kell tudnod mérni, az egyik toxikus, a másik eszenciális. Nagyon fontos, hogy ne összkróm tartalmat mérjél, mert nem tudsz mit kezdeni az összkróm tartalommal. Hogyan is mérjük? Mondjuk kétfajta mintát mutatnék itt be, az ivóvíz mintákat, amelyekben olyan méréstechnikát használunk, amelyikben az összkróm tartalmat meg tudjuk mérni, általában atomemissziós technikákat, és aztán spektrofotometriával meghatározzuk a króm 6-ot, a kettő különbsége lesz a króm 3, ez egy jól mérhető, bevált, szabványos magyar ivóvíz ellenőrzési technika. A szilárd mintáknál már nem ilyen egyszerű megmérni, mert könnyű oxidálni a króm 3-at króm 6-tá, meg kell állapítani a mérés során az extrakcióknak a hatásfokát, és aztán valamiféle olyan technikát kell használnod izotóp higítással, amelyik jól kézbe tartja a technikát. Amit itt látnak, az két hajó. Az egyik hajót bevonták öntartalmú festékekkel, és így nem tapadtak rá a mozatok, a másikat nem vonták be. A világ hajófenék bevonási technikája az bizony szerves öntartalmú vegyszerekkel, festékekkel működik, amelyek hihetetlenül toxikusak, rendkívüli módon befolyásolják a növényeknek, kagylóknak a szaporodási képességét, gyakorlatilag nullára lecsökkentik a szaporodó képességét. Hogyan is kell megmérni a szerves öntartalmat? Összekötünk egy kromatográfiát egy elemanalitikai technikával, és ebben az esetben már meg is tudjuk mérni az öntartalmat. Ez a monobutil, a dibutil és a tributil ón három különböző ón izotóp tömegszámánál megmérve. És hát ilyen egy édesvízi dunai minta üledéknek, a kagylónak és a holtákba és a főágba a tributil, a dibutil és a monobutil ón tartalma. Jól látszik, hogy a monobutil tartalom a legmagasabb, hál' az ének jó, a legkevésbé toxikus, az egyre jobban butilozott termékek egyre toxikusabbak. A magyarországi vizsgálatok során azt találtuk, hogy a tributil koncentráció heringekben, Szardinia mintákban, hék mintákban mértünk, és gyakorlatilag egyik sem volt a toxikus határérték fölött. Végezetül az utolsó elem, amiről a mai órán beszélni szeretnék önöknek, az a szelén. A szelénről hihetetlen mennyiségű irodalom van, a tanszékünknek a fő kutatási irányai közé tartozik a szelén, és a mai napig is aktívan foglalkozunk a szelénkutatásokkal, ipari megrendelésekre, gyógyszertári megrendelésekre, kutatóintézeteknek dolgozunk, külföldi és magyar megrendelőknek, mert a szelén a mai napig is egy élő téma. Miért is? Egészen 954-ig úgy használták, hogy méreg. Patkányméregként használták a szelént, és 954-ben jöttek rá arra, hogy ez egy létfontosságú mikroelem. A szelenoenzimeknek és a szelénfehérjéknek aktív tagja, a 21. természetes aminosavnak, a szelenocisztein-nek az alkotója, az egyetlen olyan mikroelem, amelyik genetikailag kódolt, nincs több, az összes elem közül egyedül ő kódolt, a szelén, és az egyedüli mikroelem, amelyik szelektív vírusgátásra is képes. A másik oldalról tudni kell azt, hogy a szelén hiánya szelén hiányt okoz, ami egy nagyon csúnya hiánybetegség. A szelén töblete viszont egy Kesán-kór nevezetű halálos betegséget okoz. Tehát tudnunk kell azt, hogy melyik szelén tesszük, milyen koncentrációban, mennyi van az élelmiszerláncban, hogyan fog felszívódni, milyen fajta hatásfokokkal ajánljuk a napi bevitelt a táplálékláncba. Legalább 100 féle szelénmódosulat van, a nagyon egyszerű, szervetlen szelénvegyületektől, az egyszerű metilezett formákiktól kezdve, a nagyon bonyolult aminosavakig, és nagyon-nagyon bonyolult szelénvegyületekig, és milliárdokat költ ma a gyógyszeripar arra, hogy azokat a szelénvegyületeket kimunkálja, amelyeknek közvetlenül rákellenes hatása van. Tavaly fejeztek be Amerikában egy 5 éves táplálkozási kísérletet, amelyben évente 50 ezer embert etettek különböző fajta szeléntartalmú gyógyszerekkel és táplálék kiegészítőkkel, csak azért, hogy megállapítsák, melyik milyen hatású. A kísérlet nagyon érdekes, utána tudnak nézni amúgy a neten, és hát ilyenfajta speciális, specifikus szelénkiválasztási láncokra kell választ adni a mai világban, amelyeket szintetizálnunk kell ahhoz a tanszéken, hogy megfelelő módon tudjuk a közvetlen hatásokat megválaszolni. Látni kell azt, hogy ez a vizsgálat nagyon bonyolult, ki kell választanod azt, hogy milyen szelénmódosulatot akarsz megvizsgálni, kézbe kell tartanod az analitikát úgy, hogy közben ne termelj műtermékeket, ki kell találnod a szintézis útvonalat, és meg kell állapítanod azt, hogy biológiailag melyik az a szelén, amelyik hozzáférhető. Ha kinyitják a netet, vagy az újságokat, akkor azt fogják találni, hogy a brokkoli, meg a banán, meg a mit tudom én, milyen magok, azok nagyon jók, ne higgyenek nekik, tegyék meg, hogy nem hisznek nekik, higgyenek nekem, aki azt mondom, hogy ami igazán jó, ami tényleg a szelénláncba hozzájárul a szelén utánpótláshoz, az elsősorban a zöldbab Magyarországon, a különböző fajta kalapos gombák, elsősorban az erdei gombák, és hát minden helyen, első helyen van a fokhagyma, nyilvánvalóan néhány erdei. Ők mind kivétel nélkül 2 ppm fölötti szelén tartalmúak, tehát ők tényleg komolyan tudják a szelén utánpótlást biztosítani. Látniuk kell azt, hogy vannak adalékot, szelén adalékot élelmiszerek, ha bemennek a boltokba, lehet vásárolni szelénes tojást, szelénes tanglit, szelénes kalcitont, és még ezen kívül legalább 100 féle élelmiszer terméket árul az ipar, amelyek mind kivétel nélkül szelén adalékolt termékek, különböző formában van, amelyikben szelén 4, szelén 6, van, amelyikben szerves szelén módosulatok vannak, ezeket meg lehet állapítani. A szelén módosulatok ráadásul nem is stabilisak, ez egy olyan fajta kísérletnek az eredménye, amelyikben különböző szelén vegyületekre kalibráltuk a készüléket, és metilszelen a cisztent adtunk egy almaléhez, és sajnos 6 havi bűtőszekrényes tárolás után azt tapasztaltuk, hogy szétbomlott az egész, semmi nem maradt az ég egyet a világon a hasznos szelénvegyületből. A hatékonysága a szelénnek sem mindegy, hogy miből hogyan fogod végigcsinálni. Ez egy 2 csiperke gomba, az egyiket szervetlen szelénnel tápláltuk, a másikat szerves szelénnel, és különböző fajta szerves enzimes extrakcióknak tettük ki utána a gombákat, és látszik, hogy egészen más az extrakció hatásfok akkor, hogyha szervetlen vagy szerves szelénnel tápláltuk, tehát még a mérési eredményt is befolyásolja azt, hogy hogyan jutott be a szelén a növénybe. Az sem mindegy, hogy milyen formában van a szelén, lehet a szelén L-formában vagy D-formában, ezt már megtanulták szerves kémiából, tudják azt, hogy van olyan forma, amit az emberi szervezet feldolgoz, van olyan forma, amit nem. Ezeket el lehet választani egymástól, az L és a D-formákat, a különböző szerves szelénvegyületektől, ezeket itt a tanszéken választottuk el, és szép egymástól kvantitatív kromatogramokat lehet kapni. Lehet a felszívódást is modellezni. Műgyomrokat készítünk itt a tanszéken, ezek elég bonyolult kísérletek, amelyikben a gyomor bomlásában végbemenő folyamatokat próbáljuk modellezni, és megnézni azt, hogy a bomlás során a bértraktusban, illetve a gyomortraktusban mi is történik a különböző szerves vegyületekkel. Ezek 2 különböző szerves szeléntartalmú mintát vizsgáltunk, hagyma mintát és snidling mintát, enzimes, gyomorsavas és a bértraktusos modellezés után, és jól látszik, hogy egészen más eredmények jönnek ki az egyik esetben, mint a másik esetben, mert hát sajnos nem minden szelén stabilis a gyomorsavas bomlás után. Végezetül azzal szeretném befejezni az előadást a mait, hogy látniuk kell azt, hogy az egyes elemek biológiai felvehetősége, hasznosulása az elsősorban a koncentráción kívül azon múlik, hogy milyen fajta módosulat formájában van jelen, ezért olyan módszereket kell kidolgoznunk, amelyek alapján azok a döntéshozók, akik döntést hoznak arról, hogy ez hasznos, toxikus, felszívódó, nem felszívódó, megfelelő döntéseket tudjanak hozni. Az előadáshoz közeledet kell mondjak a tanszékünk minden korábbi és jelenlegi doktoranduszának, nagyon sokat dolgoztak ahhoz, hogy ezen kívül még sok száz mérési eredményt, amelyet egy részét lepublikáltuk, egy része publikáció alatt van, összeállítsuk, és a mai napig is folynak ezek a kutatások. Köszönöm a figyelmet!